Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves hallgatóink, illetve nézőink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Immáron a második évfolyam tizedik beszélgetését szögeljük Mihálovics András műsorvezető társammal.
Prinzinger Péter társam a bajban, én is köszöntöm az egybegyűlteket. Borászkodni fogunk, méghozzá egy kicsit egy jellegzetes magyar fajtával fogunk foglalkozni, ez pedig a Riesling. Megbeszéltük Péterrel, hogy egy kicsit felkészül ebből. Én, bár ugye sokan Mihálovics gazdaként ismernek, de én nem növénytermesztő vagyok, úgyhogy én séróból nem fog tudni a Rieslingről ódákat zengeni, ezért van egy kicsit szerepcsere most köztünk. Mit kell tudni a Rieslingről azon kívül, hogy van olasz Riesling, meg rajnai Riesling? Ez ugrik be nekem elsőre.
Köszönöm szépen a feladott magas labdát, illetve labdákat, ugyanis az az izgalmas helyzet van, hogy az olasz Riesling, ami egy elterjedt száraz fehér bor Magyarországon, fehér szőlőből készítik, az gyakorlatilag se nem Riesling, se nem olasz. Ugyanis az igazi Riesling, az eredeti Riesling, amit nem is láttak el egyébként a rajnai jelzővel, hanem egyszerűen úgy hívták, hogy Riesling, az egy német nemesítésű szőlőfajta, fehér szőlőfajta. Amit mi úgy hívunk, hogy rajnai Riesling, annak a szőlőnek a DNS-ét, vagy a DNS-éből a származását egészen a rómaiakig vissza lehet vezetni, nagy biztonsággal. És amikor Magyarországon a 19. század elején egy egyébként máshonnan származó, valószínűleg Észak-Olaszországban, mai Észak-Olaszországból származó fehér szőlőt behoztak, akkor azon gondolkoztak a szőlőtermesztők és a bortermelők, hogy milyen nevet adjanak neki, és mivel akkor Európában a Riesling volt a legjobb csengésű fehér bor márkanév, ezért nagy lazán egy marketing újítással elnevezték ezt a másik szőlőből készített bort Rieslingnek. De mivel meg kellett különböztetni az igazitól, az eredetitől, ami a Rajna és a Mosel folyók vidékén terem, ezért elnevezték olasz Rieslingnek. Nem azért, mint hogyha az olaszországi származására akartak volna utalni, hanem azért, mert ebben az időben, 19. század eleje közepe, ebben az időben mindent olasz jelzővel illettek, ami nem német. Ami francia, ami itália, ugye Olaszország nincs még, az majd 1861 után lesz. Tehát azzal a szóval, hogy olasz, azzal illettek mindent, ami valamilyen latin néphez, valamilyen nem német, idegen néphez kapcsolódik. Egyébként a németek, hogy megkülönböztessék a rajnaitól, úgy hívják, hogy Welsh Riesling, az, amit mi úgy hívunk, hogy olasz Riesling. Tehát Magyarországon az általánosan elterjedt fajta ez a bizonyos olasz Riesling lett, és aztán egy idő múlva a borászok egyébként elkezdtek foglalkozni a rajnaival is, az igazival, ahogy mondtam, a Rajna és a Mosel folyók vidékéről származó szőlőfajtával. Azért kevésbé szerették, mert nehezebb volt vele dolgozni.
Most is az.
Most is az. Tehát ebből az következik, hogy most is kevesebb van belőle. Ugye kényesebb a szüreti mutatvány, nem mindegy, hogy meddig hagyod rajta a szőlőtőkén a szőlőt, milyen állapotba veszed le a szemeket, a szemek megvizsgálása alapján. Ugyanis ennek a fajtának, az olasz helyett, a rajnai Rieslingnek, ennek az a fontos tulajdonsága van, hogy szüksége van a hűvösebb időre, és szüksége van azokra a klimatikus viszonyokra, amiket a nagy vízfelszín biztosít a fény és a hő visszaterelése miatt. Egyébként állítólag, ezt majd megkérdezzük szakértő vendégünktől, állítólag azért érzi jól magát a balatoni borvidéken vagy borvidékeken a rajnai, mert ugyanez a hatás, amit egyébként a Rajna és a Mosel folyók biztosítottak az eredeti szülőhelyén, ezeket a Balaton is tudja produkálni. A másik érdekesség, és ez azt is megmagyarázza, hogy miért pont most fogunk erről a szőlőfajtáról, illetve a borról beszélgetni, az az, hogy azon kevés borok közé tartozik, vagy szőlőfajták közé tartozik, aminek konkrét dátum szerint megvan a születésnapja. Ennek az az oka, hogy annak idején közel 500 évvel ezelőtt Németországban egy naplóbejegyzésben egy birtokigazgató, vagy gazdatiszt, vagy valami hasonló szerepet betöltő figura följegyezte, hogy az ő urának, az ő grófjának a megbízásából vett x darab Riesling, ugye németes helyesírással Riesling szőlő oltványt, egy ültetvénynek a beültetéséhez. Tehát ezóta tudjuk, hogy a Riesling az dokumentáltan létezik, és csinálják ezt a általunk Rajnainak nevezett bort.
És ez már jó régen volt, mert most puskázok, 1435. március 13-án.
Ami azt jelenti, hogy 10 év múlva megérjük az 500-as évfordulót.
Az szép. Mit ünneplünk akkor valójában? Magát a fajtát, ezt a borstílust, a tudást, a tradíciót, vagy mindezt
pontosan
együtt?
Pontosan ezeket, amiket mondasz. A borkedvelő világ ezen a napon, március 13-án az egész világon felköszönti a Rajnait, vagy ünnepli a Rajnainak a születését, napját, borbemutatókkal, borvacsorákkal, workshopokkal, szemléletformáló programokkal, karneválokkal, és a többi, és a többi.
Nehéz bor, nem ízre nehéz bor a Riesling, hanem termeszteni, de fogyasztani se könnyű, mert azért meg kell tanulni a Rieslinget fogyasztani, ezt is borbarát ismerőseimtől tudom. Ez valóban így van?
Egy picit igen. A Rieslingnél, a Rajnai Rieslingnél egyébként van egy ilyen szempontból még kényesebb fajta, amiről ugye beszélgettünk Éliás Csabával, ez a kéknyelű. Viszont azt ne felejtsük el, miközben itt mindjárt megsajnáljuk szegény Rieslinget, meg saját magunkat, hogy milyen nehéz dolgunk van vele, hogy miközben világszerte csökken a borfogyasztás, és azon belül csökken az érdeklődés a súlyos, testes, nehéz vörösek iránt, a közben a jó ívású, könnyedebb, száraz fehérek, most már a rozék sem annyira egyébként, amik akár asztali borként, akár minőségi borként, akár prémium borként jelennek meg, ezek iránt viszont nem csökken az érdeklődés. És nem csak azért, mert sokan a nagy melegben fröccsöt csinálnak belőle, egyébként abban sincs semmi tragédia, ha valaki fröccsbornak vesz mondjuk olasz rieslinget, de mondjuk egy Rajnait jellemzően nem iszunk fröccsnek.
Lehet ez a fajta a Balaton bora?
Az egyik bora a Balatonnak az az olasz Riesling, ez nem kérdés, ugye létezik a balatoni borászok által az összefogásukban létrehozott közösségi márka, ez a Balaton bor, ami viszont nagy mennyiségben készül, és az áruházak polcaira is kerül. A Rajnainak szerintünk lehet egy másik funkciója, egy kisebb mennyiségben előállított, nehezebben hozzáférhető, egyébként ennek köszönhetően drágább, nem is könnyebb ugye az előállítása. Az a feltételezésünk, hogy ha létezne egy ilyen közös balatoni Rajnai, akkor az valójában fölfelé pozícionálná a Balatont. Tehát ezt úgy szoktuk megfogalmazni, amikor erről beszélgetünk, hogy szerintünk egy prémium Rajnai Rieslingre nem a borászoknak van elsősorban szükségük, hanem a Balaton márkának. Amikor arról beszélünk, hogy a Balatont 100 emberből 88 egy lubi-lubi nyaralóhelynek tekinti, ezt tőle tanultam ezt a kifejezést, akkor azon kell gondolkodnunk, hogy jó, rendben van, ez egy érvényes előítélet, vagy egy érvényes márkakép a fejekben, hogy a Balaton az egy nyaralóhely. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez egy picit változzon, egy picit forduljon valami mást, hogy mit tudnánk betenni az embereknek a fejébe. Nyilvánvalóan az egyik, amit oda tudunk rakni a nyaralóhely imázs mellé, az az aktív turizmus, a kerékpározás, a futás, a túrázás, a vitorlázás, stb. És szerintünk a másik a szőlő és a bor. Nem csak maga a bor, hanem a gyönyörű szőlőültetvények látványa, a tájkép, maga a szőlő, a szüret, a szürethez kapcsolódó aktivitások, programok, tevékenységek, és természetesen maga a végtermék, a bor, ami azért egy nagyon szerencsés, bocsánat, hogy így mondom, marketing eszköz, mert meg tudod fogni. Megfogod a borospalackot, vagy megfogod a rekeszt, kiveszed belőle, kinyitod, valamilyen megfelelő poharat választasz hozzá, megfelelő ételt választasz hozzá, vagy odaadod valakinek ajándékba. Nincsen annál egyszerűbb, mint a Balatont úgy a figyelmébe ajánlani valakinek, hogy adsz neki egy jó minőségű száraz balatoni bort.
Oké, nagyon pöpecül felkészültél a kalappal, köszönöm szépen, egy élmény volt, de azért vicces, amikor két nem borász ember beszélget szőlőfajtákról.
Szerencsére van lehetőségünk vendég
megszólaltatására. Igen, hogy mélyítsük el a Riesling beli tudását a hallgatóságnak, Laposa Bence Badacsonyi borászsal, a Laposa birtok ügyvezetőjével, társ tulajdonosával.
Parti arcok, a Part Café portré rovata.
Szia Bence, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy a műsorban.
Sziasztok.
már mivel... másodszor, úgyhogy most nem fogjuk megkérdezni balatoni kötődésedet, hiszen ezt a legutóbbi jelenlétedkor kitárgyaltuk, ha csak nem történt valami a balatoni kötődésben, kötődésedet, illetően amióta nem beszéltünk, lehet, hogy szorosabb lett még. Ennél 9, is, mint amilyen 9, a múltkor.
9 év után újra befogyott a Balaton, tehát, hogy ez,
és ez erősítette.
Egy régi szerelem az megerősödött, igen, tehát megint sikerült átkorcsolyázni egyik partról a másikra, és az a, ez az egyik legnagyobb challenge, ami...
Tehát a szervezet átcsúszás az ugye nem valósult meg, mert nem lett volna biztonságos.
Ez így
de
van.
De akkor ti szólóban vagy kisebb társasággal megcsináltátok.
Pontosan.
Mi benne az élmény? Mi benne a nagyon jó, a nagyon különleges?
Hát amikor állsz a befagyott túlnak a közepén, az egy felfoghatatlan élmény. Tehát amikor egy olyan helyen vagy, ahol elvileg nem lehetnél, minden érzékszerved azt mondatja veled, hogy ennek nem szabadna megtörténnie, és mégis ott vagy, az ad egy olyan pluszt, vagy adrenalin löketet, amit már néhányszor átéltem, de ez idén is...
Jó, és akkor, ha jól értem, semmi baleset, mert jól nézel ki egyben, vagy... Oké. Okay.
És hát ugye hol van az már, mert hát lassan március közepe van, mikor beszélgetünk, ideje akkor egy kicsit témát váltani. Ugye a Rieslingről kezdtünk el beszélgetni a Péterrel, a történetét tártuk fel a hallgatók előtt a fajtának, de hogy került Badacsonyba ez a fajta? Erről lehet, te tudsz bővebben?
Hát nem én vagyok az első számú bortörténész az országban, de ismerek egyet, aki édesapám, aki viszont ebben nagyon, nagyon jó. De még apu se tudta ezt 100%-osan pontosan megmondani, direkt beszélgettem vele, mielőtt jöttem. Az biztos, hogy az 1800-as évek elején már leírásokban is megjelent külön a fajta, a bogyai birtokon, ahol most a mi pincénk is van, ott már szerepelt a fajta jegyzékbe. Ugye a Európában az 1400-as években írták le először, de több, mint valószínű, hogy azért az 1820-30-hoz képest már egy 100-200 évvel korábban azért így vagy úgy, de megjelenhetett a borvidéken.
Azóta ilyen önálló életre kelt az itteni Riesling, lehet ezt mondani? Meg van markáns különbség a mószeli vagy a vahaui Rieslingekhez képest?
Hát a német Rieslingekhez képest azért mindenképpen óriási a különbség. Az osztrákhoz képest is van azért különbség, de ott azért már közeledünk, tehát ott azért már jóval kisebb. És igen, azért a badacsonyi Rainer Rieslingnek biztos, hogy van egy egyedisége és különlegessége.
A bazalt miatt?
Igen, ráadásul a Rainer Riesling egy olyan szőlőfajta, ami nagyon jól közvetíti a terroárt, tehát hogy bárhol is jelenjen meg a világon, ott az adott termőhelynek az egyediségét, azt az egyik legszebben mutató fajta, és szerencsére a badacsonyi ilyen szempontból egy markáns termőhely. És azért a badacsonynak a melegsége viszont alapvetően egy más karaktert ad a Rainer Rieslingnek, mint a német, vagy akár egy kicsit, mint az osztrák Rainer Rieslingek.
Olvastam valahol, hogy a Rainer Rieslingen egy kicsit nehezebb dolgozni, mint mondjuk az olasz Rieslingen. A szüret kényesebb a szüretre, el tud rontani, hogyha túl sokáig hagyod rajta, jó, mondjuk azt elvileg bármelyik szülőt el tud így rontani. Tehát, hogy kell elképzelni az átlag partkafé hallgató néző, hogyan képzelje el, hogy kell a Rainerre gondolni, mint szőlőfajtára?
Amikor így nagyjából érik, akkor gyakran kint vagytok a szőlőben, és nézitek, most? Át, még nem. Holnap? Át, még nem. Tehát, hogy ilyen tényleg nagyon sokat kell vele foglalkozni?
Hát az biztos, hogy az olasz Riesling egy olyan univerzális Jolly Joker fajta, aminek a tolerancia küszöbe, az sokkal nagyobb, mint bármelyik másik fajta, amivel dolgozunk. És ilyen szempontból az a Rainer Rieslingre is igaz, van nála nehezebb, például a kéknyelű, de azért a Rainerre is igaz az, hogy valóban a mind az érésben nehéz vele dolgozni, mind a túlélésben megvédeni nehéz, mind pedig utána a borászati technológiát hozzárendelni sem egyszerű. Tehát nagyon nagy rutin és tapasztalat és fekvés kell hozzá, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni belőle.
No, akkor itt tartunk egy kis szünetet, és bele fogunk menni a szakmai részletekbe is, úgyhogy ne menjen senki messze, itt van velünk Laposa Bence, és a Rieslingről beszélgetünk a továbbiakban is.